Sziasztok, ez a Hack és Lángos 48. adása. Kicsit rendhagyó módon most félig offline, félig online-ba toljuk. És 4 hangsávot veszünk fel. Ilyen nagyon rég volt. Utoljára Szenga volt, aki így becsatlakozott 4. Mint hallottátok, Béla itt van közöttünk.
Szia, Béla. Hello, hello.
A vonal túloldalán van Ninja, a háttérben, a sötétben. Hello, Ninja.
Hello, hello.
És hát velem szembe üdvözölhetjük Károlyt. Üdv, Károly.
Üdvözlök minden hallgatót.
Az első témánk az, hogy rengeteg hallgatónk van, és a visszajelzések alapján még nem vagytok elegen, hiszen vagyunk annyi, hogy fel tudjunk törni egy Linuxot, mert ha jól tudom, akkor több millió akkont kell ahhoz, hogy egy Linuxot megzúzzunk. Mennyi is pontosan?
Na, ezt pont nem fogom tudni megmondani, hogy egész pontosan mennyi, de valami elképesztően nagy szám. Van ez a
egy
konstans.
Egy billió akant.
Van ez a konstans, hogy max int, tehát az az integer által leképezhető, az integer számábrázolással leképezhető legnagyobb szám. Na, ennyi. Hogyha ennél nagyobb a user ID-ja egy usernek, ezt találták a tudósok, akkor a Linux rendszerekben az az alrendszer, amelyik a jogosultságot ellenőrzi és összehasonlítja a usernek hát a korlátaival, amiket tehet és nem tehet, ez túlcsordul, és nem tudja ezt jól kezelni. Ezáltal, ez egyébként a Polkit nevű policy kit komponens, és ezáltal mindent megtehet ez a user. Tehát ebből adódóan gyakorlatilag, ha sikerül elérned azt, hogy te legyél a, hát most mondok egy nagy számot, 274 100 milliómodik, akkor user azon a rendszeren, akkor neked onnantól kezdve ez egy nyílt, teljesen szabadon átjárható rendszer lesz. Hát fel kell adni 273-300 millió hogy hívják ott, user account requestet?
Egészen pontosan 2.147.483.647
tök jó
accountot.
Ki kéne számolni, hogy másodpercben, hogyha mondjuk egy másodperc alatt dolgoz fel a sysadmin egy user hozzáadást, akkor másodperc, akkor ez mennyi év mondjuk a kihasználása ennek. De aztán azon is gondolkodtam, most így beugrott, hogy az van egy olyan szolgáltatás, ami továbbadja a user ID-t. Ez az NFS, ez a Network File System. Ugye, hogyha a Network File System szolgáltatással egy file rendszert kiexportálok úgy, hogy elérhető legyen ezzel a protokollal más számára is, akkor azt egy másik Linux rendszerről bárki, akinek a user ID-ja egyezik azzal, ami az exportált file rendszeren lévő fájloknak a user ID-jai. Tehát, hogyha ez az egyezés ez megvan, akkor ő fel tudja magának csatolni, és úgy hozzáférhet, mintha a saját file rendszere lenne. Na most mi van akkor, ha én létrehozok szándékosan egy ilyen nagy UID számú usert az én gépemen, majd keresek egy Linuxot, amelyik NFS-t exportál, és megpróbálom felcsatolni magamnak. Vajon az én általam átadott ilyen nagy magas számú UID elköveti a túlcsordulást, kiváltja-e, és akkor hozzáférek minden fájlhoz, ami ezen az exporton van, vagy nem? Ez egy érdekes kérdés. Akik járatosabbak a Linuxoknak a belső világában, nyugodtan kezdjék el ezt megtárgyalni a Telegramon. Tök hálás lennék érte, hogyha ez kiderülne. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésemre a megfelelő infrastruktúra, hogy ezt kipróbáljam.
Egyébként ez 68 év.
68 év?
Igen.
Na, várj, és akkor még föl is kell adni a requesteket, tehát 68, hát akkor ez több, mint egy emberöltő.
Akkor ez egy nagyon fontos sérülékenység, tehát igazából nagyon reszketünk tőle, és
pánikba esek tőle.
Vége a világnak.
Nem, sok sérülékenység van, amiszor nem félünk, de imádjuk őket.
Hát imádjuk, csak hogy ez nem éppen valós.
Nem, ez nem valós.
És tényleg így Microsoft termékeket nem lehet szidni, vagy csak ilyen kötelezően Linuxot?
Egy dolgot nem tehetsz meg ebben a podcastben, Apple-t nem szíthatsz.
Ja, az nagyon jó, hát én Microsoftot szeretnék. Hetekben merült fel az a hír, hogy tulajdonképpen a Google-hoz elkezdtek egy kicsit hozzásimulni, ugye a Chromium Project-tel. a Windows 10 ki fog jönni tulajdonképpen ARM alapú processzorokra, és ugye a Firefox egy kicsit kiakadt miattuk, hogy miért nem Firefox lett az alapja, ha már kidobták az egy saját fejlesztésű motorját, és tulajdonképpen a Chrome Linux-os verzióját, open source projektjét fogják használni. Ez megint egy szép dolog, amikor a Microsoft megpróbál open source irányba elmenni.
De Microsoft az régóta open source-ol, hiszen Linux is van a Windows 10-ben.
Igen, és a GitHubot is megvették, sőt, még azt hiszem csináltak egy alapítványt, hogy megvédjék a Linux függetlenségét.
De cukik.
Kimondottan
rendes. Tudjátok, mi lenne jó, ha Microsoft elkezdene biztonságosat tenni Linuxot?
Hát ez nagyon jó lenne.
Ez most egy nagyon troll kijelentés volt.
Hát ez most az volt.
Látom az arcodon a kaján most, hogy ne. Tehát a Linux az önmagában is, egyébként a Windows is önmagában is biztonságos. Tehát én értem, hogy miért nem a Firefoxot választottam. Már csak izéből sem, már csak Dafkéból sem szerintem, hogy... Mert ugye bár ők kezdték el ezt a háborút annó, a browser háborút, meg a nem tudom mit. És... tehát az ellenségedre nem fogsz összeállni. Jó, mondjuk Sonic és Mario is, tehát a szegény Sonicnak is el kellett kezdenie a Nintendo platformokon megjelenni, meg kihaltak a Sega-s platformok, de...
Jó, de hát a Linux-szal is összeálltak, szóval néha azért meg kell rázniuk magukat is.
Igen, egyébként most a Microsoft az most kezd olyan lenni, mint egy ilyen cukros bácsi, hogy mindenkit így magához édesget, hogy
De figyelj, pénzük van, igazából jól csinálják, meg kihasználják
a technológiát. Jól csinálják. Egyébként elindítottad már a... Ugye bele lehet tölteni a store-ból most ezeket a beépülő Linux distrókat, mint az Ubuntu, meg a Kali, meg a Debian, Microsoft store-ból.
Ha jól értem, ez ilyen Docker alapú cucc, ugye? Hogy ezt azt hiszem úgy tudják implementálni, mint a múltkor nézegettük volna ilyeneket.
Nem teljesen, hát nem tudom, csináltak egy layert, ami gyakorlatilag a kernel irányába, tehát ami a Linux-os kernel irányába megy kéréseket, azokat átfordítják a Microsoftos kernel irányába menő kérésekre. Úgyhogy ilyen szempontból natívan tud rajta futni a dolog. Nem egészen emlékszem, hogy a Dockernek ez hogy van megvalósítva, mert ott ugyebár Linuxon fut Linux.
Meg tudod oldani, hogy más operációs rendszeren is működjön, bizonyos feltételekkel tudtam.
És egyébként ezt azért csinálja Microsoft, mert nem biztonságos az Edge, vagy mi volt az indítéka?
Az alapvető indíték az, hogy a mobiltelefonokban egyre jobban elkezdett felfutni ugye az ARM chipset, lecserélve az Intelt, és rájöttek, hogy most már tulajdonképpen elég gyors ugye szerverekhez, vagy például egyszerű végfelhasználókhoz, és nagyon szeretnék a Windows 10-et egy olcsó platformra kiadni, ami tulajdonképpen mobil CPU-kon és System One chipeken alapulna. Ami érdekes, már megnézzük, most az Amazon AWS is egy saját fejlesztésű ARM server chipet fejlesztett, tulajdonképpen egy processzor, amit olcsóbban tud adni, mint a Xeon, és még hozzá gyorsabb is. Szóval nagyjából most erre megy az ipar, hogy megpróbáljuk az Intelt kitúrni a pozíciójából.
Tehát semmi security. Akkor minek is beszélünk erről?
Úgy tudom. Károlyt verd meg, még új.
Igen.
Megcipőzzük kifelé menetet is.
Én egyszer annó mertem az izéről beszélni a net neutralityről, antenna utána. Ezek semmi közel nincs a security, hogy képzelitek, hogy itt a net neutralityről beszéltek?
De amúgy csomó érdekes security dolgokat felvett. Egy új platform, egy újabb Madden, egy újabb Spectre, bármi lehet.
Igen, engem egyébként az érdekelne, hogy most a régi browsereiket teljesen tehát kikillelik, tehát így never again.
Nem hiszem, hiszen még a sima klasszik IE is van.
Hát ez az.
Imádom.
Én is imádom.
Ha lehetne, kitiltanám az Edge-et a gépről, és csak a klasszikot használnám.
És milyen szép lesz, amikor a Chromium Project-be valaki GitHub-on beinyektál valamit, majd lejut az Edge-hez, és kimegy az összes felhasználóhoz a kis Windows 10-ekre.
Már alig várjuk.
Jó lesz. Ha már injektálás és egyebek, a kínaiaknak megfertőztek nagyjából 100 000 gépet a jelenlegi tudásunk szerint. Ez egy új ransomware. Ki tud róla bármit is.
Ez egy nagyon fasz a történet egyébként. Kínában valamelyik hacking group, tök mindegy, hogy melyik, van egy olyan fejlesztési környezet, hogy Easy Language, és sok kínai applikáció íródott ebben, és magában ennek az Easy Language-nek a keret programjába raktak bele egy ransomware-t nem olyan régen. Ezt ilyen supply chain attack-nak hívjuk, amikor veszel valamit, és már a gyárból úgy jön ki, hogy van benne valami móka. És pontosan ez történt itt is, hogy azok a szoftverek, amiket ezzel a Easy Language-el fejlesztettek, mindegyik tartalmazza a ezt a ransomware-t. Egyébként nem vitték túlzásba, mert ha jól emlékszem, akkor így $16 kérnek kb. Tehát nem abban a magasságban mozognak, mint a izék, mint a nagy játékosok, de azért Kínában azért van terep ennek a dolognak, tehát hogyha kínai szoftvert használsz, akkor nyilván nagyon sok kínai fogja azt a kínai szoftvert használni. Tehát hogyha van egy magyar szoftvered, azt így ugyebár érezzük, hogy sokkal kevesebb magyar fogja használni, tehát kisebb a piacod. De a kínaiak nagyon rányomták ezt a dolgot. Úgyhogy $16 operálnak, valamilyen WeChat-es paymentet használnak. Ez egy ilyen kínai chat program.
Vishin.
Micsoda?
Vishin helyesen.
Vishin? Nem mondod?
Ez kb. Olyan, mint a Messenger-nál.
Te is használod?
A Facebook Messenger-nál, a családban sajnos kellett használni, egy remek program.
Visi.
És egy chat program.
Kárhelyiknál hát... vannak kínaiak is az adá, vagy a családban, úgyhogy most tudjátok, hogy miért van ő a podcastben. Van már egy színesbőrű feketénk, van egy kínai...
Egy neutrality, az nagyon fontos
számunkra.
Egy
japán ninjánk.
Japán ninjánk, én meg az egyetlen európai.
Ez a rabszolgatartó.
Ja. És akkor én leszek a nő, állj meg, ez nem jó így.
De.
Tényleg.
Na, egyébként szóval... tényleg jól hangzik, mert hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok router meg egyebek jöhet ki Kínából, hiszen kb. Az összeset ott gyártják, és hogyha ezek mind belekülnek, akkor elég könnyen lehet fertőzni a világot.
De jól értem, ez egy ID akar lenni, vagy maga egy programozó nyelv, ez a Easy Language?
Szerintem ez egy ilyen framework szerintem.
Uh-huh.
Engem kérdezel. Nem írták le, illetve nem néztem utána, hogy ez pontosan milyen framework, mert nálunk nem annyira... bevett, valószínűleg ilyen kínai piacra van főként kitalálva.
Mely érdekes lenne, hogy mibe fejlesztenek, vagy mire fejlesztenek vele?
Ugyan, nem, egyébként az a point, hogy gyakorlatilag egy ilyen teljesen saját ilyen informatikai világuk van, már csak a kínai nyelv miatt, és meg nem tudom, kulturális különbségek, állami megszorítások, stb.
Vagy úgy tudom elképzelni, hogy függvények helyett pandák vannak benne, meg ilyesmi.
Ez jól hangzik.
Az end egy harakiri-jel, mondjuk az japán.
Igen, meg mit tudom én, ilyen édes savanyú, ahogy a függvény hívásnak.
Függvényeket máshogy hívod, és más is hívhat meg.
Igen. Ezt tudtátok, hogy a Matrixban az a kód, ami fut a képernyőn, az igazából sushi receptek?
Nem már, de azok nem is kínai jelek egyébként a Matrix, tehát ott vannak mindenféle jelek benne.
Hát azok vannak japán, a kínai, európai, tehát latin,
igen.
És számuk fordítva. Ja.
Nagyon mélyek voltak ezek a Wachowski testvérek már akkor.
Hát egyébként mélyek voltak, és nem emiatt, hanem hogy az egyikük azt hiszem teológiát tanult elég keményen, és hogy konkrétan a Biblia, vagy hát a teremtés van a filmben így megvalósítva. Tehát Neo lenne a Jézus.
Igen, igen.
Képzeld el Jézust mondjuk bőrkabátba, hogy épp Ray-Ban-ben tolja. Mózes lenne elvileg Morpheus, ahogy egy gépágyúval választja szét a vizet. Na mindegy, szóval egyébként mély, de hogy ez egy hoax, tehát az, hogy a sushi receptek lennének, ez egy hoax.
Szerintem is.
De hogy valamelyik rendezőnek a felesége, vagy a csajjal mondta, hogy mi lenne, ha ezt mondanánk a sajtónak, tök poén lenne, és hát annyira poén volt, hogy ezt komolyan vették.
Mindenki benyalta.
Várjál, Wachowski testvérek voltak a felhőatlaszosok?
Igen.
Igen.
Ó,
igen.
Tom Hanks, sok szerepben, csodálatos.
Nagyon, nagyon érdekesek. Azt hiszem, akkor még tesók voltak. Már mint
és hogy... akkor még férfiak voltak, hát ugye? Igen. És akkor utána volt egy nyisz-nyisz.
Figyelj, ők azt csinálnak, amit akarnak, én azt mondom, tehát egyetet.
Természetesen.
Na szóval a kínaiaknál most terjed ez a dolog. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége, de ez egyébként megint egy olyan történet, hogy melyik ponton bízunk benne, meg azokban a szoftverfejlesztőkben, akikkel együtt dolgozunk, akinek használjuk a termékeit. Mert ugye volt most a héten is beszélgetés arról, hogy most script blocker, vagy nem script blocker, meg reklám, meg nem reklám, meg hogy hogy hogyan kapod, hogy reklámon keresztül jönnek a malverek, és hogy letiltjuk, vagy nem tiltjuk le, és akkor nézd meg, hogyha így kapod a malvert, akkor tök mindegy szerintem. Akár bármit is letilthatnál.
Ja, de egyébként ott kellettem, most furcsa dolgok történnek, mert nem csak a kínaiak, hanem az ausztrálok is ügyeskednek, okoskodnak.
Igen, az ausztrálok is okoskodnak. Az ausztráloknál egyébként ezt most ugye a magyar izéhez is köthetted volna, a magyar eseményekhez is, mert ugye most is nálunk is van ilyen hőbörgés.
És franciáknál is.
És a franciáknál is. Igen.
Milyen hőbök is van nálunk?
A túlóra törvényre gondol, kedves tanult kollégánk.
Nem, én az egyébként nem követtem a izéket.
És ennek miköz az IT biztonság?
Mióta én itt vagyok, már mindenről beszélünk. Amúgy van egy jó kis beigli receptem, akkor felolvasnál most gyorsan.
De várjál, az de nem értitek? Hát, hogy a kormányok mit csinálnak, hogy megszavaznak valamit. Tehát Ausztráliában megszavaztak egy törvényt. Igen. Az encryption-nel kapcsolatban. Anti-encryption törvény.
Igen.
És hát, hogy nálunk is van egy törvény, amit megszavaztak, amit szintén sokaknak nem tetszik.
Mert hogy az is gyenge.
Az egyiknél az adatodat, másiknál a szabadidődet enkriptálja.
Nem, egyszerűen csak
a állatos átkötés, szerintem lépjünk tovább.
Nem, ugyebár a lényeg az, hogy mit csináltak az ausztrálok. Az ausztrálok azt csinálták, hogy most ugyebár minden államnak az az álma, hogy bele tudjon nézni az adataidba, illetve hogy nyilván ezt arra van felfűzve minden egyes alkalommal, hogy bűnüldözés, antiterrorizmus, tehát ezeket a jó dolgokat, amiket mindenki szeretne az életében, hogy mit tudom, ne legyenek bombák, ne legyenek, el tudjak menni bevásárolni, úgyhogy ne robbanjak föl, meg ne lőjenek le, meg ilyenek. És ugye ennek a megelőzése az az, hogy embereket megfigyelünk, embereknek a kommunikációját megfigyeljük, nem mindenkiét, hanem csak kiválasztott emberekét. De a probléma az, hogy a jelenlegi infrastruktúrák úgy vannak kitalálva, hogy meg tudod csinálni, te tudsz úgy kommunikálni, hogy titkosítva. És hiába megy az állam oda egy szolgáltatóhoz, és mondják neki azt, hogy kérlek, nyisd ki nekünk ennek az embernek a kommunikációját, azt mondják, hogy nem tudják kinyitni. És az ausztrál állam most azt szeretné, hogy eleve legyen beépítve gyakorlatilag egy backdoor ezekbe a termékekbe, illetve hogy rontsák az encryptionnek a minőségét, hogy ki lehessen nyitni ezeket a kommunikációkat.
De ez pontosan mit érint tulajdonképpen? Chat programok?
Mindent.
Bármi, amiben enkriptálás van.
Bármi, amiben enkriptálás van. TLS-től
elkezdve bármi felfelé.
Pontosan.
Ez izgalmas.
Igen, tehát van egy olyan nézet, hogy tehát ha átmegy egy szolgáltatón információ, nem enkript, tehát mondjuk van egy enkriptált folyam, egy kommunikációs folyam, és egy ponton ki lesz csomagolva. Akkor ahhoz az információkhoz ő szeretnének hozzáférni, illetve szeretnék kötelezni a szolgáltatókat arra, hogy adjanak egy olyan technikai lehetőséget, hogy dekriptálják az adatokat. Gyakorlatilag ezt úgy hívják, hogy backdoorolják az encryption-t. És így próbálják így elmagyarázni a világ emberei nekik, tehát hogyha backdoorolják az encryption-t, akkor nem csak ők fognak tudni belenézni, hanem bárki. Tehát ez egy sérülékenység, amit beletervezünk az enkriptálásunkba. És a matematika az nem feltétlenül. Tehát ha valami vagy jól működik a matematikával, vagy szarul működik a matematikával. De nincs az a kicsit szarul működik. Úgyhogy ezen megy most éppen a herce hurca, hogy most mi legyen vele. De megszavazták állítólag. Úgyhogy Ausztráliában még nem tudjuk, hogy mi fog történni az encryption-nel. De úgy néz ki, hogy az állam tudja kötelezni a szolgáltatókat, hogy biztosítsanak ilyen lehetőségeket.
És tulajdonképpen ez kire fog vonatkozni? Ausztrálokra, Ausztráliába, vagy ausztrálokra bárhol? Mert ez például eléggé izgalmas, hogy egy amerikai cég ad-e hozzáférést.
Hát valószínűleg egy amerikai cégnek úgy kell szolgáltatnia Ausztráliában. Hát mondjuk igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát ez nyilván az, amire senki nem gondolt, illetve lehet, hogy gondoltak rá, csak úgy voltak vele, hogy fuck it.
Biztosan gondoltak, hanem, hogy az EU is ezt csinált a GDPR-rel, hogy meghozott egy döntést, egy szabályozást, és mindenkinek alkalmazkodnia kell, vagy kiskapukat találni.
Igen, egyébként tehát ez a meghozok egy döntést, és akkor mindenkinek csináljon vele valamit.
Hú, amúgy a GDPR-hez visszatérve voltak nagyon érdekes adatbázisok, amikbe belenézhettem. Így családban, mint egyetlen informatikus, javítsam meg ezt, meg azt. És olyan 15 éves adatok benne voltak a magyar adatbázisokban. Személyi számok, stb. Mennyi pénz, hogy pénz, hol vett fel hitelt. Nagyon lazán bent volt. Mondjuk nem volt sérülékeny, mert az a SQL query-t kiadta, hogy hol hagyott ki a PHP. Sőt, még meg is adta, hogy honnan hivatkozott a script, és melyik script volt.
Hát igen, erről szoktam mondani egyébként, hogy ilyen borzasztó dolgok vannak az interneten, tehát rettenetes, sérülékeny, vérző. Én azt nemettem, hogy Magyarország még hogy nem esett szét ilyen szempontból.
De a Google-nek az hogy lelövése szerintetek azért volt, mert egyszerűen ők is eljöttek, hogy amúgy se használja senki, akkor most lőjük le előbb, tehát hogy...
Nem, hát ez az volt, hogy most egyébként találtak egy sérülékenységet is a Google-nél, és egyébként én azért is szerettem volna erről a hírről beszélni, mert megint csak igazam lehet. Én mindig szeretek olyan hírekről beszélni, amikor igazam van. Hogy megint, ugye már volt egy sérülékenység, megint 500 ezer embernek körülbelül nem lopták el az adatait, ez megint egy fiktív hír egyébként, de ellophatták volna. Tehát figyelet. Aha. Tehát ez a nem lett kihasználva a sérülékenység, létezik egy sérülékenység, nem tudnak róla, hogy kihasználtál valaha is. Ja, ugye egyébként csak két hétre elegendő logot tárolnak a Google.
De mondjuk a két hétnyi log szerinted mennyi adat?
Az nagyon sok, az biztos nagyon. A Google Plusnál töménytelen mennyiségű.
És az még nem is egy sikeres platform, mi lenne sikeres.
Azért mondom, hogy a Google Plusnál, tehát ezért röhögtem én is, hogy 500 ezer usernek az adatait lophatták el. Na jó, beszéljünk arról, hogy mi történt. Az történt, hogy volt a Google Plusnak egy API-ja, megint egy API, egy application interface, ahol adatot lehet lekérni, ahol egy pár héttel ezelőtt a... kinek az API-ja volt, ami szar volt?
Amcsi Posta.
Az Amcsi Postának, igen, ahol csillaggal lehetett lekérdezni, imádom.
Minek bonyolítani?
Minek bonyolítani? Hát egyébként a Google-ek jól csinálták, mert azt, ugyebár itt megint csak usereknek az adatait lehetett lekérdezni, és mi volt a trükk? A trükk az az volt, illetve mi volt a hiba?
Dupla csillag.
Nem a dupla csillag. Az, hogy azokat az adatok, ugyebár lehet a profilodat privátra állítani. És nem fogod elhinni, hogy mit csinált meg az API. Leadta azokat az adatokat is, amik privátra voltak állítva.
Mi baj lehet?
Igen, vadkut korong. Igen, pontosan. Tehát le lehetett kérdezni azokat az adatokat, amik titkosak voltak, illetve tehát te úgy érezted, hogy titkosak. Állítólag senki nem használta ki, mert a két hetes logok alapján a sérülékenység, ami két éve benne van a rendszerben, nem lett kihasználva.
Így van, az elmúlt két hétben.
Az elmúlt két hétben. Nem, mert állítólag néztek izét is, oldalstatisztikát is, és az oldalstatisztika sem mutatott szignifikáns növekedést. Tudod, ez a... megnézték az oldalstatisztikát. Ja, 0 kilobájt. Jó, oké, Zsoki, akkor senki...
Excelbe beimportálták, Excel. Mert minden adat előbb-utóbb az Excelbe köt ki, ugye?
Ezzel teljesen egyetértek.
Az adat nem fért be a táblába, akkor nincs gond.
Úgyhogy így tört. Egyébként most meglepett tapasztaltam, hogy a Google Plusnak volt az elmúlt két hónapban egy másik data breach-e is, amiről nem is beszéltünk. Teljesen elsiklottunk.
Mert a Google Plus annyira fontos platform, hogy említése sem érjük.
Egyébként lehet, hogy
úgy volt, hogy a Linuxot és a Microsoftot szívjuk most a Google-t, ez már túl sok. Összes nagynak neki megyünk, akkor valamit gyorsan Facebookról újítjunk be.
Sőt, a következő podcastek lesznek, ahogy Béla szeretné, hogy minden podcastnek szóljunk be jól.
Álljunk meg egy pillanatra, elnézést. Tehát erről szeretnék reflektálni. Én beszóltam az összes podcastnek, és Antenna kivágta.
Hát, ez ilyen. Egyébként nem vágtam ki.
De kivágtad.
Nem, benne van.
Meghallgattam, nincs benne. Nem baszol át.
Akkor fizess elő, és a Patreont is hallgass.
Jó, ugye lehet, hogy a Patreonon van ki. Baszki. Jó, akkor...
Ja, várjátok, csináljunk egy együttest, és az lesz a nevünk, hogy Bridge Boys.
Bridge Boys.
Ó, nagyon jó.
Hú, de nagyon jó. Ez az, az a baj, hogyha mostantól ezt a hacker csoport nevet használjuk, akkor azt mindenki tudni fogja, hogy azok mi vagyunk.
Szóval, van ismét egy ajánlásunk, ami arról szól, hogy frissítsetek, pecseljetek. Most megint a PHP MyAdmin került terítékre. De hát ezt mindig el tudjuk mondani, mindig releváns, hogy mindig pecseljetek. De azért hívtuk Károlyt, hogy beszélj nekünk a Threat Intelligence-ről, mert igazából úgy voltunk vele, hogy nem készültünk témákkal, nem volt időnk híreket nézni, szabadságok, ünnepi hangulat, mit tudom én, és akkor behúzzuk el, hogy mert úgyis sokat beszél a Threat-Interről, úgyhogy akkor az egy ilyen könnyűnek tűnő adás lett volna, aztán Béla itt felrúgta a dolgokat, és hát hozott témákat.
Én a rohadék.
Hozzá nem méltó módon.
Mindig hozok témákat.
Igen. Úgyhogy most Károly, mesélj nekünk a Threat-Interről egy kicsit. Mi ez, miért fontos, miből áll? Kezdjük itt, aztán meglátjuk, okay. Mennyi adat fél a háttérrel.
Akkor kezdem egy vallomással. Én súlyos IBM kúradar és Threat Intel hívő vagyok. Hál' Isten mind a kettő össze lehet kapcsolni, és mind a kettőben van.
Tök jó vagy, mert kimegyünk kávézni.
Igyeztük, de nem dőlök be neki. Hú, nem tudom, kezdjük nagyjából a történelmével a Threat Intel. Szerintem az első ilyen Threat Intel lista, amit már Threat Intelnek nevezhetünk, az az Alexa Top domain lista volt. Ami nagyjából arról szólt az internet kezdetén, hogy összegyűjtöttük a jó és népszerű oldalakat. de ez tulajdonképpen nem adott túl sok kategorizációt, talán webfiltereknél még a mai napig szokták használni mindenféle UTM és egyéb webfilterek, hogy ki tudjuk szűrni a fegyverekhez és pornográf tartalmakhoz tartozó oldalakat, de ez ma manapság már nem elég, és mivel túl egyszerűen tudunk olyan IP-t, domaint, URL-t, e-mail címet csinálni, ami súlyos károkat okozhat a rendszerünknek, ezért tovább kellett lépnünk, és létre kellett hoznunk egy jobb kategorizációt.
Mi az a threshold-tel? Kezdjük itt.
Szerintem ez egy nagyon szép fogalom, ez kb. Olyan, mint ha megkérdezed, hogy mi az a CM, és mi az az IT security, egy megfogalmazhat.
Mi az a CM?
Ügyelj, de nem tőlök be.
De miért?
Szerintem nem lehet megfogalmazni. Én próbáltam nézni mindenféle tartalmat róla, és mindenki megpróbálja két mondatba leírni, tuti, hogy Wikipédián megtalálnánk rá. De tulajdonképpen threat intel bármi lehet, ami bármilyen információt tartalmaz a céged ellen. Ez a te profilod alapján lehet akár domain, URL, hash, valami injection,
tehát, hogyha jól értem,
B64, bármi.
Arra használjuk ezt, hogy gyűjtsünk adatot arról, hogy kipróbál ellenem, mint cég ellen, vagy személy ellen bármit tenni.
Igen, pontosan. És ugye itt avval mentünk tovább, hogy az Alexa top listák után megjelent a blacklist, ami tök jó volt, de az excelesen mondva egy egyoszlopos lista. Tehát összegyűjtöttünk doméneket, de sajnos a mai világban ez már nem elég, mert annyiféle támadás és annyiféle platformot és third party dolgot használunk a mai világban egy enterprise környezetbe, hogy iszonyatos a háttéradat kell. Most már nem elég összegyűjteni, hogy ez a domain rossz, hanem tudnunk kell, hogy mikor volt rossz, miért rossz és hogyan rossz. Ez a három alapvető kérdés, vagy lehet, hogy négy, nem számoltam, amivel kell foglalkoznunk. És természetesen erre most ez egy új hullám az iparba, mindenki felült, mindenki fejleszt rá valamilyen csodálatos platformot, természetesen AI, ML, Big Data, Cloud és skálázható. Ez mind a...
Ájjjjjj, tehát hogyha jól sejtem, akkor most a Threat Intelligence az magába foglalja az összes buzzwordot és bullshitet, amit eddig itt puffogtattunk, lehet, hogy lehet van, csak én mondom, hogy reszintel, és abban benn van minden.
Tulajdonképpen igen, rátapintottál a lényegre. A legnagyobb előnye a Threat Intelnek ez. Ami még érdekes, hogy a Threat Intel annyira nem az ördögtől való, mert honnan tudunk szerezni Threat Intelt, ez ugye mindig egy jó kérdés, hiszen otthon is tudunk. A legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás, ha valami open source Threat Intelt használunk, például OSINT modellt, nagyon sok kisebb-nagyobb szolgáltató van, aki ilyet biztosít nekünk, de akár valamilyen nyitottabb CERT-tel is, például az USA CERT-nek is, de még az EU CERT-nek is van ilyen feedjei, és még előfordulnak ilyen kisebb CERT, mint például Németországban tartományi certek. A másik nagyon érdekes dolog, hogy nem kell nagyon kimenni a vad internetre, hogy szerezzünk magunknak Threat Intelt, hiszen saját magunknak is van. Többek között tudunk használni saját tűzfalat, meg tudjuk nézni, hogy mennyi a droppolt event, mik a gyanús IP-k, van proxink, ott is ugyanezt meg tudjuk tulajdonképpen csinálni. De szerintem még IDS, IPS-t is ide tudjuk venni, de sok esetben még valami endpoint védelmi rendszert is, és ebből is össze tudunk rakni egy egész szép listát. Ami fontos, hogy érdemes azért a CERT-tel ezt összekötésbe hozni, és a CERT-tel közös operációt csinálni, hogy értelme is legyen, és tudjuk, hogy mit csinálunk. És utána a harmadik és legcsúnyább módszer, amikor veszünk valami listát. Ugye minden listánál, amit megveszünk, a legfontosabb dolog, hogy targeteljünk. Nagyon jó listákat tudunk venni olcsón Indiából, csak azt egy német cégnek nem biztos, hogy túlzottan nagy hatásfokkal fog működni. Szóval azért érdemes meghatározni, hogy mi érdekel minket, milyen platformunk van, és hova szeretnénk felhasználni. Tulajdonképpen a Threat Intel így magába szép, és a legnagyobb probléma szerintem napjainkban is az, hogy jó, van egy Threat Intelünk, egy third party cégnek fizettünk nagyon sok pénzt érte, legyen a Cisco, legyen open source-ból MISP, vagy Yeti, vagy Cisco open source GoSint, és még ezer ilyen platformon, de hogyan tudjuk integrálni a mi kis dolgunkkal? Mert most tök jó, hogy egy szép, fancy weblabba, AI-jal és mindenféle kis kiértékeléssel ott vannak az adatok, de szeretnénk azt valós időben mondjuk egy proxyba, tűzfalba visszavezetni, és hogyan tudunk megbizonyosodni erről, hogy a listára felkerült adatok, amikor bejutnak mondjuk a proxyba, azok 100%-osak lesznek és megbízhatóak. mert nem szeretnénk mondjuk holnap letiltani a Google-t, mert lehet, hogy kollégák használnák. Szóval eléggé sok kérdés felvet ez, sok dologra tud megoldást adni, és nagyon sok dologra, vagy még több dologra tulajdonképpen egyáltalán nem jelent semmi többletet.
Egyébként ez egy olyan dolog, én sok-sok éve mondom azt, hogy nem csak én mondom, hogy ezért, hogy a blacklisting vagy whitelisting. És ugyebár a whitelisting lenne az igazi megoldás, de ugyebár a threat intel az ilyen szempontból az a blacklisting oldalt fogja meg sajnos. De ahogy mondtad is, hogy mindig benne van a probléma az, hogy esetleg valamit blokkolsz, amit nem kéne blokkolni. Nagyon sok cég egyébként fél valamiért. nem is értem. Milyen tapasztalatok vannak? Mekkora a hiba arány? Tehát tényleg vannak ilyen problémák, olyan dolog blokkolódik, ami...
Iszonyatos nagy hibák vannak open source feedekkel. A legtöbb open source feed az tulajdonképpen úgy működik, hogy egy kis szolgáltató, aki jó fej akar lenni, csinál egy honeypotot, és örül, ami ott van adat, azt felnyomjuk. Jó esetben validáljuk, rosszabb esetben nem is validáljuk. És neked kell eldöntened, hogy milyen platformod van, és meg tudod azt csinálni vele, mondjuk, hogy validálod az adatokat, és saját magadnak lecsekkolod. Ami viszonylag macerás, mert fel kell építened valamilyen sandbox technológiát, vagy valós idejű analízis, ami szinte lehetetlen.
Ez egyébként, hogyha most URL-ekről beszélünk például, akkor...
Bocsánat, én mindig arról beszélek, mert az a legegyszerűbb példa a threat intel-le szerintem, hogy itt megértünk az emberek.
Igen, a threat intel az egy nagyon egyszerű példa. Ugye ezek megint csak IOC-k,
Indicator of Compromise, amik valós támadás jelentenek, és Indicator of Interest, ami suspicious kategóriába tartozik, szóval ezt is már kicsit kiszélesítettük.
Ó, basszus kucs, mennyi bullshit. De egyébként igen.
Ez alapvetően nem bullshit.
Nem az.
Oké, közelem megyek. Alapvetően ez szerintem nem bullshit, mert mondjuk egy domain URL lehet indicator of compromise, miközben egy háttéradat, például, hogy ISN kihez tartozik az az oldal, az meg indicator of interest lehet.
Na, ez igaz egyébként.
És ugye ez megint ez a, tudom, bullshit, big data modell, de például nagyon szép modellezéseket lehet csinálni, amikor mondjuk nem egy támadóra, nem egy URL-re keresel, hanem mondjuk egy WHOIS adatba szereplő kamu e-mailre. Tegyük fel, hogy mondjuk egy threat actor megpróbált ugyanolyan kamu e-maillel több száz weblapot egyszerre beregisztrálni, mert írt rá egy scriptet. Milyen jó, hogy így ki tudod szűrni. Tulajdonképpen ez az egész arról szól, hogy oké, van egy doméned, egy URL-ed, bármit, de mennyi háttéradatot tudsz mögé rakni, hogy ez kereshetővé válhasson, vizualizálható legyen és működjön. A háttéradatok fogják eldönteni egy idő után, hogy mennyire értékes a te feeded. Ez a hozzáadott érték, ez a legnehezebb rész benne.
És hogy tudjátok ki nézni egyébként a szaradatot?
Alapvetően kettőféle módszer van. Amit már előbb pedzegettem, az a sandboxing, ami egy proaktív módszer. Viszonylag bonyolult, drága és macerás ezt felépíteni. A másik egy statikus analízis. Mik lehetnek a statikus analízisek? Tulajdonképpen kereshetünk mintákat, ha akarunk, akkor machine learninggel megint csak mintákat tudunk automatizálni. Még a népszerű módszer például a DG, ez a Domain Generator Algorithm, amikor például valami domain twistet használunk, például Google-be a kettőt kicseréljük nullára, és ehhez hasonló dolgokat. A másik az meg ilyen statisztikai modellek, tulajdonképpen entrópia, Levenstein távolság, és ehhez hasonló eltérések. De ezek mindig fals adatot fognak adni, mert nagyon szép, amikor van egy command and control site-unk, ahol van egy full randomizált domain, vagy például mondhatom a Vanakrájt, ahol a kill switch teljesen randomizált volt, de mi van, ha valakinek a WordPress oldalát feltörték? Scottis blog,
sose hallottam.
VP, admin, upload, és never valahol ott that. Van. Tudom, ez nem egy valós példa, de előfordulhat.
De ez egy tökéletes példa olyan szempontból, hogy ez a valóság. Tehát...
Nekem az lenne a kérdés, hogy hol használjátok ezt? Tehát, hogy ugye van az IBM féle, vagy Cisco féle, nem is tudom pontosan, ez a security háromszög, hogy prevention, vagy prevent, detect, illetve response, ezt hova tennéd? Illetve egyrészt magát, ezt a tevékenységet, ezt hova tennéd? Meg ami érdekesebb, hogy ennek az outputja, ez hol tudna segíteni?
A piac erre azt mondja, hogy bárhol.
Nagyon ez, jó válasz.
Ez az ügyes marketing kitérő válaszom. Nagyon nehéz megmondani, attól függ, hogy hogyan implementálod. Szerintem, ha berakod IDS-be, ott lehet egy detection. Ha berakod egy CM-be, nevezhetjük azt is detectionnek. Na mi van, ha IPS-be rakod be? Akkor már tulajdonképpen a prevent kategóriában vagyunk. Vagy a CERT használja tulajdonképpen bármilyen korrelációs problémákra, akkor megint egy más kategóriába esünk át. Ez megint az implementációtól függ, meg attól, hogy mennyi pénzed van rá.
Igen, azt mondtad, hogy vannak ilyen egyénileg összehakott, meg vásárolt feedek is. Tudnál mondani olyat, ami vásárolható? Tehát olyan nagy feed gyártókat, akik ezt eladják szolgáltatásként?
Hú, párat tudok mondani, de szerintem annyira ez nem is érdekes. Tulajdonképpen banki szektorban van egy-kettő, de például phishingre, a Fishtank vagy a Fishme, ezek viszonylag nagyok, de az Anomálinak is van saját feedje. A Cisco-nak tulajdonképpen szerintem mindenkinek van feedje. Itt megint azt a nehéz megmondani egy kívülről, amikor nem vásároltál egy feedet, hogy valójában mennyit érez.
Aha.
Mert ugye geolokáció, ami fontos nekünk, Németországban vagyunk, gyűjtünk német feedeket, kínai feed teljesen mindegy, és nagyon fontos, hogy milyen industry-ba dolgozunk, hogy az éppen egy banking, és akkor például valami befektetési dolgot keresünk, meg azt, hogy mire védjük. Most a szervereket védünk, akkor annyira phishingre nincs szükség, ott inkább a malverek irányába próbálunk elmenni megint csak.
Van-e hátránya ez egésznek, vagy van-e kihívás benne, illetve mi a kihívás benne?
Hogy hát az egész, megint csak. A legnagyobb kihívás az, amikor a cég kevés pénzt akar erre szánni, és tulajdonképpen megpróbál, a szarnak van szinonimája, ami kedvesebb, szóval kevésből sokat elérni. És Apple. Például open source projekteket használ. Ilyen a csodálatos dolog a MISP, ami a EUCER terméke, Malware Investigation and Sharing Platform, ez a csodálatos neve, ami nagyon csodálatosan működik, amikor adatokat akarunk MISP-ek között megosztani. Egyetlen egy probléma van, amikor integrálni akarjuk valamivel, mivel ez egy open source projekt, erről tulajdonképpen megfeledkeztek. Persze API-t kiadtak hozzá, de onnantól elkezdve neked kell írni rá egy scriptet, vagy valami megoldást, hogy ezt integrálni tud. És amit mondtam, ez egy sharing platform. Ez arra jó, hogy vizualizálj és megosz. Arra nem jó, hogy ebben te analizálj, vagy bármit csinálj, azt megint te saját magadnak ki kell fejlesztened. És akkor jó esetben ebbe bele tudod rakni a kis open source feedeket. Open source feedekben a másik probléma az, hogy nem csak te nézed. Ugyanúgy a túloldalon a Black Hat is nézni fogja. Ha te malvert fejlesztesz, tudja, hogy naponta monitorozni fogod, ahogy megjelenik az egyik feedbe, rögtön ugrasz egyet a doménen.
Ezeket lehet támadni, vagy érdemes támadni?
A feedet tele nyomott fassággal konkrétan.
Hát, vagy például arra gondolok, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az API volt az utóbbi két esetben eléggé veszélyes. Na most, hogyha ezeket az API-okat fogod meg, és valamilyen szinten cseszed szét, és ugye a háttérben meg az erre támaszkodó detection vagy prevention, ami hát ha jól sejtem, akkor nagyjából erre épül, és akkor bízunk benne, és hogyha valami nincs benne ebben a feedben, akkor biztos, hogy nem gonosz. Hát azért könnyű lenne itt meg hát hogy mondjam, tökön rúgni, vagy kihevélni a security-t, hogyha valaki csak erre támaszkodik.
Megvakítani őket konkrétan.
Ez tök jó, csak mennyi időbe telik megtámadni mondjuk egy ilyen platformot, vagy generálni egy full random domaint, és megpróbálni bejutni.
Aha.
Szóval tulajdonképpen el tudod lopni az adatot, de akkor most mit értsd vele? Akkor látod, hogy ez ott van listán. Utána ki tudod nyomozni, hogy mi hova megy a cégen belül adatnak. Az is megint tök jó, de tulajdonképpen csinálsz egy full validnak tűnő oldalt, és beküldöd egy e-mailbe egy jó kis phishing, spear phishing-gel, és boldog ember vagy onnantól elkezdve. Olyan feedet nem fogsz találni, ami mindent lefed. Olyan nem létezik. Ugye egy ilyen nagy összecsapás mondjuk a FireEye és a Threat Intel hívők között, hogy melyik a jó megoldás, hogy csinálsz egy passzív rendszert, mondjuk egy Threat Intelt, amire valamikor felkerül, és majd valamikor a te rendszeredben megjelen, vagy például megcsinálsz egy sandboxing alapú megoldást, mint a FireEye, ahol valós időben mintákat követsz, anomáliákat keresel, gyanús outcome-okat, hogy mondjuk ezt magyarul, kimeneteket próbálsz meghatározni, Ez mindig egy nagy összecsapás, szerintem mind a kettőt kell használni, a threat intel az csak marketing anyagokban jó mindenre, valóságban ennél sokkal szűkebb a köre.
Van-e limitje, tehát hogy milyen méret fölött érdemes használni threat intelt, vagy igazából tök mindegy, és egy kis kétfős cégnek is lehet?
Én mindenképpen azt mondom, hogy szerintem limite nincs, mivel ingyenes a threat intel. Használj nyugodtan. Például egy kis céget képzeljünk el, van egy tűzfaluk, tűzfalra rá van akasztva minden, mert most már next gen, és stb. És használjuk egy webfilterre. Kollégák munkaidőben ne nézzenek pornot, hibátlanul működik rá egy open source threat intel, megvédtük a céget. Nem védtünk meg mindentől, de azért már egy tök jó dolgot csináltunk. Ugyanúgy lehet e-mailekre is használni, mail gateway-ekre, semmi probléma nincs ebben. Csak hogy mennyire, mélyre megyünk le a nyúl üregébe, mindig ez a kérdés.
És mennyire hülye biztos ez, mondjuk, hogyha van egy kis cég, azt mondjuk, hogy van 10 fő, van egy ilyen bérhölt rendszergazda, aki mindenhez is ért, valójában semmihez se, olyan mélységig, ő is tudná ezt használni, vagy implementálni, vagy azért ide kell szaktudás és szakember és támogatás, hogy ezt bevigye a céghez.
Károlynak a cégének a plágiát fogjuk most hallani.
Igen, igen. Ugyanitt bontott retinte eladó, be kell jelentenem. Tulajdonképpen szerintem a legtöbb termék már alapvetően minimálisan tartalmazza ezeket a szolgáltatásokat, amiket legutoljára nézegettem, az NDN nevű kisvállalatoknak adott open source tűzfal, abban egy Alexához hasonló ilyen webfilterezési rendszer benne van. Tulajdonképpen csak annyit azon múlik, hogy a kedves rendszergazda rákattint a download gombra, és kiválasztja, hogy fegyver, háború, India és gyerekpornó nem érdekli a cég dolgozóit. Ha ezt már megteszi, akkor tulajdonképpen léptünk egyet előre.
Hát lehet csinálni, ezt megfordítod, hogy csak ezek érdekelnek?
Persze.
Az összes többi Facebookos hülyeség nem kell, de a maradék az igen. Jó, a CP az nyilván nem, de úgy, de például a fegyverek, a drogok és a többi mókad, az tök jó. Mit akartam kérdezni? Írjuk már össze majd a végén egy listát a hallgatóknak, hogy milyen threat intel feedeket szeretsz te mondjuk, Károly, hogy mi az, amit ajánlasz például. Biztos van egy ilyen listád, ami mindenképpen szerintem tök jó lenne.
Hát meg, hogy tudják ezt implementálni? Most érted, megkapja mit, ami CSV-ben naponta ezt a feedet, mit tud vele kezdeni?
Ott a point. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit tudsz vele kezdeni, ez pont ez a szép a threat intelben, hogy mindent és semmit egyszerre.
Nem más, csak van egy kis cég, van egy rendszergazda, kap egy listát, és mit csinál vele? Tehát, hogy hova teszi, hova tölti fel, hogy tölti fel, ez standardizálom, vagy teljesen random, minden gyártónak teljesen más a listája, illetve benne lévő adat nyilván.
Szerintem minden gyártónak most már van ilyen terméke, és ami fontosabb, hogy megpróbálják integrálni. A legtöbb gyártó open source-ot fog használni, netán valami saját okosságot belerak. De például a Cisco termékekben is már ugye cloud és a saját threat intele van, mondjuk egy antivírusba, egy endpoint védelembe. A másik példa, amit már mondtam, a tűzfalba, szerintem csak így éri meg kis és középes, középméretű vállalkozásoknak ezt használni. A fölött, ahol már van rá egy nagyobb security team, egy security operation center, ott már lehet ezekkel játszani, monitorozni, és proaktív munkát belevinni. Ugye követhetünk Twitteren is, szóval nem kell lemenni valami gyártó oldalára, Twitteren bekövetsz egy megfelelő embert, és ott a threat intel feedet.
Ezek már az IDS szignatúráknál volt egy olyan probléma, illetve mai napig van egy probléma, hogy nagyon sok IDS szignatúra van. És ugye vannak open source szignatúrák, és illetve open source IDS-ek, és az eladott, illetve a commercial, mi az magyarul, a
Üzleti
megoldások, amiket megveszel, azoknak a szignatúra készlete az open source szignatúra készleten alapszik, és csak kevésben, vagy éppen annyira, amennyire egészíti ki a céges adat, tehát termékkel. Itt mennyivel van az, hogy a vásárolt stream, amit megveszel, tehát IOC stream, az mennyire alapszik vajon egyszerűen csak a az open source-okon. Tehát érted, hogy ha megveszem, mi az a plusz, amit esetleg ezek a cégek hozzá szoktak adni? Van valami érzésünk ehhez, hogy izé?
Itt csak idésre gondolsz, vagy hogy így
általánosan? Izére gondolok, hogy hívják rá. Hát ezek a threat intel streamek most ebben az esetben.
A streamek tulajdonképpen neked adatot és háttéradatot fognak eladni, ami neked nagyon fontos, hogy legyen egy olyan platformod, ahol be tudod ezeket csatornázni, ezeket tudod uniformizálni, szóval minden adatot ugyanolyan mélységű szintre felhozni, hogy ugyanannyi tartalmat tartalmazzon, és hogy ki tud elemezni. Erre például az egyik legjobb szerintem az Anomaly, de Threat Connect és ezer más ilyen kisebb-nagyobb gyártó van, ami ugyanezt csinálja, de még az Eclectic IQ is, mint egy ilyen nagyobb játékos, vagy a SoltRage, azok is ilyesmivel foglalkoznak. Itt tényleg az a lényeg, hogy amikor már nagyba játszunk, akkor az egységesítés az egyik legfontosabb, mert csak úgy tudod utána integrálni a te rendszereddel. Például IDS szignatúrákban nagyon szeretik használni például a Threat Intelt, egyszerűen egy URL domain beraknak, és bizonyos gyártók, akik szeretik a bitcoint megvásárolni, szerintem sejtett, kire gondolok, McAfee úr nagyon szereti IDS szignatúráiba egyszerűen wildcardozni az URL-eket, igen, és akkor ebből megvan open source, kicsi wildcard, pár csillagot bedobunk, és ebből lesz egy jó kis fizető szignatúra. Gyors lesz, és nem hatékony.
Gyors lesz, és nem hatékony. De a McAfee jó egyébként. Egyszer John McAfee-ról kéne beszélnünk, nagy arc az ember, de jó, hogy szóval.
Jó, csak kérdés, hogy összegődő témában, vagy ilyen közéleti, vagy milyen.
Vagy közéleti.
Neki mindene van.
Van neki mindene. Egyébként tudom, hogy mi kapcsán fogjuk majd ezzel behozni, mert van egy termék, amit támogat, amit nagyon szeretünk Ninjával, ami privacy-ről szól. Mindegy, majd egyszer behozzuk, az egy nagyon jó dolog egyébként. Na, vissza a Threat Intelhez. Szóval akkor ők is azért eléggé használják az open source dolgokat.
Mindenki használja, minden nagy gyártó használja, mert ingyen van.
Na ez az. Tolják le szépen a gatyát.
Jól van. Van-e egyéb megosztani valótok már?
Kúra, de röviden egy fél órában.
Nem kell, hogy ezt a következő adásban fogod megosztani, mi az a kúrador, és miért jó, és miért szereted.
Most hirtelen be akartam szólni egy másik podcastnak, de egyiknek a nevét se tudom.
Jó, akkor köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy elkísértetek minket. Kár, hogy neked köszönjük, hogy kifejtetted a véleményedet Veszinterről, illetve hogy itt voltál velünk. Nincsenek egy jobbulást. Béla, neked meg hát további fekázást.
További túlélést a fehérek között. Köszönöm szépen.
Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Hálóztok!